Csak ennyit akartam mondani, apa. Láthatóan eltűnődött és zavarta forgatta kezében a nadrág szíjat. Biztos voltam benne, hogy villámgyorsan még egyszer végig gondol mindent. Ahogy ő mondta, pro és kontra. És abban is biztos voltam, hogy most sem dönthet másképpen, mint korábban. Nem is döntött. Nagyot sóhajtva megállította a kezében forgó szíjat. Sajnálom, Rolof, meg kell tennem. Már az egész belsőm reszketett a veréstől, és majdnem elhánytam magam az idegességtől, bátorságot tettetve rámosolyogtam. És hogy képzeled, apa? És az apa szót olyan keményen nyomtam meg, ahogy csak tudtam. Szemét összeráncolva körülkémlelt a szobában, majd a sezlonyra mutatott. Talán oda? Feküdj le oda, Rolof. Úgy mentem a sezlonyhoz, mint a kivégzendő rabló az akasztófa alá a több évszázad előtti képregényekben. Lefeküdtem arccal a sezlony felé fordulva, majd hátrafordítottam a fejem. A nadrágomat is letoljam, apa? Szótlanul bólintott. Ekkor újra felültem, és kigomboltam a nadrágomat, aztán visszafeküdtem, és vártam, hogy vajon mit csinál. Apa hozzám lépett. Erélyes mozdulattal lehúzta az alsó nadrágomat is. Majd szinte ugyanabban a pillanatban rám csapott. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fájt az ütése. Úgy éreztem, mintha áramforrásba nyúltam volna. Furcsa fájdalom cikázott végig az idegeimen, és mielőtt még elhalt volna, megkaptam a második ütést is, aztán a harmadikat, a negyediket, amikor a tizedik csapás is rám hullott, apa ledobta a földre a nadrág szíjat. Még egyszer sajnálom, Rolof, mondta, és semmiféle érzelem nem látszott kemény férfias arcán. De legközelebb is ezt kapod. Gondold meg, hogyan viselkedsz, Rolof? Ekkor már tudtam, hogy mit kell tennem, és mivel azt hittem, tisztában vagyok mindennel, csendesen fontolgattam magamban a következő lépést. Mindenképpen jelet kell hagynom rajta, amire megtörténik a kontroll. Csak így csalhatom törbe. Tudom, hogy első olvasásra kicsit érthetetlennek tűnik mindaz, amit ide leírtam, de akkor én nagyjából már mindazzal tisztában voltam, amivel ti is, akik ezt a lejegyzést olvassátok. Egy szóval tudtam, hogy mindenképpen jelet kell tennem az apámra. Ő eközben csak állt az asztal mellett, és a levegőbe merett. Más talán azt hihette volna, hogy lelkiismert furdalása van. A maga módján lehetséges, hogy az is volt. Minden esetre ott állt, a nagy semmibe bámult, alig hanem még egyszer végig kontrollált mindent, hogy nem követette el valami hibát. Tehát hogyan is követhetett volna el, amikor minden a kódolástól függött? Izgatottan körbepislantottam, hogy honnan szerezzek valamit, amivel jelet ejthetnék rajta. Csak nem eshetek neki a körmeimmel, hogy végig szántsam az arcát. Aztán tekintetem Sandra poharára esett, amely ott árválkodott folyadék nélkül a sezlony melletti kis asztalkán. Magas, vékony szárú talpas pohár volt, amiből mindennapi viszkijét szokta iszogatni. Lopva apára pillantottam, még mindig a semmibe bámult, és hangtalanul mozgatta a száját, mintha imádkozna. Óvatosan a kis asztalhoz léptem, és felvettem a talpas poharat. Kezembe szorítottam széles, laposra hengerelt talpát, és az egészet óvatosan vigyázva, hogy minél kisebb zajt üssek, neki taszítottam a falnak. Halk csörrenéssel tölt rá a pohár kelyhe a talpáról, ott maradt a kezemben a talp, és a pohár kelyhét tartó, hegyes végű üvegrúd. Apa még mindig az asztalnál állt, csak már nem a levegőbe, hanem az asztalra nézett. Úgy állt ott, kicsit megrodgyanva, mintha elszállt volna minden ereje. Erősen a tenyerembe préseltem a pohár talpát, és közelebb léptem hozzá. Csak akkor emelte fel a fejét, amikor már közvetlenül az orra előtt álltam. Ahogy aztán rám emelte a szemét, annyira elfogott a rémület, hogy majdnem kiejtettem a kezemből az üvegcserepet. Szinte nem is látszott a szembogara, csupán óriásivá duzzadt szeme fehérje bámult rám mereven, vérerekkel sűrűn tarkázva, azt hittem. Azt hiszem, neki is elege volt már a mai napból. Végül mégis úgy tűnt magához tér, majd lehúnyta a szemét, és amikor kinyitotta, már újból emberibb lett a nézése. Mit akarsz, Rolof? Kérdezte unat közömbös hangján. Lehajtottam a fejem, hogy azt higgye, bocsánatot akarok kérni, míg a kezemmel is tettem egy bágyat mozdulatot. Ekkor kényszeredetten előrehajolt, és megsimogatta a fejem. Jól van, Rolof, nincs semmi baj, látod? Látod, ennek meg kellett történnie. Szememet elfutották a könnyek, és alig, hanem ezzel követtem el a hibát. mert hajszálpontosan a szemébe akartam szúrni a pohár nyelével bele a véreres, üvegesen csillogó fehérje közepébe. Ahogy azonban a sírással küszködve feléje szúrtam, a pohár szára elkerülte a szemét, és a homlokába fúródott. Fél tenyérnyi húsdarabot szakított le róla, s abban a pillanatban ömleni kezdett belőle a vér sokkal erősebben, mint a lábából a strandon. Apa mindkét kezével a homlokához kapott, és hangosan felsikoltott. Vékony, fájdalomittas vinnyogás volt, mint feneketlen, vaskerék csikorgása, ha beszorul a fékpofák közé. És bár elfeketedett előttem a világ, még egyszer odaszúrtam. Most is eltaláltam a fejét, alig hanem a füle alatt. Aztán kiejtettem kezemből az üveget, és leroskadtam a padlóra. Amikor ismét kinyitottam a szemem, anya sikoltozott felettem, megragadta a kezem, és megpróbált felráncigálni a szőnyegről. Aztán apához ugrott, és egy fehér rongyal törölgetni kezdte az arcát, és csak sikoltozott megállás nélkül. Ja Istenem, Rolof, ja Istenem, hát hogy tehettél ilyet? Aztán apára ordított. Hát nem megmondtam, hogy ne nyújj hozzá, te! Te jobban hiszel, de hát mindent ellenőriztem, hát meg kellett tennem, siránkozott apa. Nem is nagyon emlékszem, hogy kerültem fel a szobámba. Talán anya támogatott az ágyamig, talán saját erőmből mentem. Bármennyire erőltetem is az agyamat, nem tudok rá visszaemlékezni, csak arra, hogy már az ágyban feküdtem, és odalenni is elcsendesedett minden. Ekkor kinyújtottam a kezem, és az éjjeli szekrényből előhaláztam a videó felvevőt. Bekapcsoltam a membránt, és hozzászorítottam a fülem. Egy darabig semmit sem hallottam, csak meghatározhatatlan recsegést. Aztán Szandrát, amint idegesen felsóhajt, tyufa sercent, ahogy rágyújtott a kávé cigarettára. És hogy történt, kérdezte remegő hangon. Apa meglepő módon megnyugodott. Nyoma sem érződött a hangján, hogy nem is olyan régen mi minden történt vele. Miután megvertem, vártam, hogy felmenjen a szobájába, fel kellett volna mennie. És alig, ha nem itt követtem el a hibát, hagytam, hogy odajöjjön hozzám, azt hittem, bocsánatot akar kérni. És ahogy odajött az arcomba, beleszúrta a pohárnak a nyelét. Fáj? Kérdezte részvétel Szandra. Á, mondta apa, és érződött a hangján, hogy őszintén mondja, amit mond. És nem lesz valami következménye? Kérdezte suttogva Szandra. Apa hallgatott, majd talácstalanul felmordult. Ha én azt tudnám. De egyszer inkább most már arra hajlok, hogy nem volt véletlen, hogy nem egyszerűen csak bosszúból csinálta. Ez a kölyök alig, ha nem sejt valamit. Ne feledd, hogy még sohasem verték meg, és nem is értem, hogy miért kellett. Hagyjuk ezt, Szandra. Jól tudod, hogy nem én tehetek róla. Hát akkor? Erről többet egy szót sem. Holnap úgyis be kell mennem az intézetbe. Éppen ezért is gyanakszom, Szandra. Hát, ha a kölyök azt akarta, hogy vegyék rajtam észre a sérüléseket. Hogy... Anyám szinte felsikoltott. Holnap be kell menned? Igen. És? Fogalmam sincs. Ekkor Szandra csendben sírni kezdett. Lehet, hogy vissza sem jössz többé, Till? Vagy lehet, hogy nem te jössz vissza, Till? Apa hallgatott. Anya ekkor szinte rávetette magát, hallottam, hogy recseg az ágy a birkózó testek súlya alatt. Nem akarom, Till, nem akarlak elveszíteni, és azt sem akarom, hogy egy másikat, nem. Én csak téged akarlak, ha kell, inkább téged választalak, mint a gyereket, csak téged. Ó, Till, nem akarlak elveszíteni, hiszen alig találtalak meg, és hallottam, ahogy csókjaival beborítja. Aztán egy időre minden elcsendesedett, majd anya felszabadult sóhajtása töltötte be a szobát. Ó, Till, ja Istenem! Akkor határoztam el végérvényesen, hogy megölöm apát. Január 16. Apa már nem volt otthon, mikor iskolába készülöttem. Anya mogorván forgolódott körülöttem, és egyetlen szóval sem említette a tegnap történteket. Zsebembe tettem a kisokost, a megfelelő tekercseket, karomra szíjaztam a lézerironyt és a mozgójárdán elmentem az iskolába. Biztos voltam benne, hogy az iskola felé menet nem történhet velem semmi, hiszen apa most ment be az űrhajózási központba. A videókamera azonban ott lapult a csuklómon, új tekercsel feltöltve. Sejtettem, hogy visszafelé már lesz rá, mit felvennem. Az iskolában nem történt semmi említésre méltó. Howard tanár úr úgy tett, mintha minden a legnagyobb rendben lenne a szintetizátorral, és óvakodott bármi nemű megjegyzést tenni.